Például akkor például a szülői vezetés ez nagyon fontos, hiszen ő fogja óvni, vagy megóvni a gyermekét a balesettől. De a szabadidős tevékenységek közül mondjuk például a biciklizés, gördeszkázás, ugye nyilván életkortól függően, illetve a vizeknek az élvezete és az egyből fakadó esetleges veszélyek azok, amik talán így a legfontosabbak.
És van olyan baleseti forrás, vagy baleseti formula, ha ezzel szóval élhetek, ami mondjuk soha nem tűnik el, vagy így nem akar javulni a statisztika ezekkel a felsoroltakkal kapcsolatban, mondjuk a vízi balesetekkel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy annyi helyről jön most már az intés, meg az óvás, meg mindenféle figyelmeztetés, hogy azért a nagyszámok törvény alapján ennek a statisztikának így javulnia kéne, de azt hiszem, hogy azt sejtem azt a választ, hogy nem javul a statisztika. De
azért igen, tehát, hogy a közlekedési balesetek azok javulnak, még hogyha ezek talán az utóbbi években, mint hogyha megtorpani látszanak, de annyi hatás van most jelen pillanatban, amit nagyon nehéz összegezni. Gondoljunk arra, hogy volt itt egy járvány is, ami immobilitással járt, úgyhogy ezeket nagyon nehéz azért leszállazni ezekből a statisztikákból. Én azt gondolom, hogy az egyéni történetek nagyon fontosak, hogyha valaki egyébként információk birtokában van, és átgondolja azt, hogy körülbelül hogy néz ki egy biztonságos környezet egy kisgyerek számára, vagy egy baba számára, akkor ők nagyon-nagyon jelentősen tudja a baleseti kockázatot csökkenteni. Mondjuk például a vízbiztonsága, mondjuk például azzal, hogy megfelelő babaülést is megfelelően bekötve helyez el az autójában, hogyha autóval közlekednek, például úgy, hogy bukósisokat ad a gyerekére, amikor először biciklire ül, még akkor is, ha pótkerékkel, például azzal, hogy jó példát mutat ő saját magának. És aztán, ahogy a gyerekek beérnek a kamaszkóba, ugyanez a mintavételezés lesz nagyon fontos, mert ez ugye a kamaszok nyilvánvalóan kalandkeresőek, de az, hogy meddig mennek el, azért az eléggé függ attól, hogy milyen családi mintákat látnak. Most ez egy nagyon jó nagy halom volt, amit szegény rádió hallgatóknak ráömlesztettem.
Igen, mondja Dóri.
Nem, hanem hogy az, hogy ugye itt egyébként most a nagy meleg, remélhetőleg ugye meleg lesz nyáron, a kánikula is nyilvánvalóan lesz, mert most már minden nyár nagyon forró, hogy mennyire vannak kitéve a, nem tudom, itt most lehet, hogy rosszul mondom, hőguta, vagy hogy kevés folyadékot fogyasztanak a gyerekek, mennyit kell egy gyereknek, mennyi folyadékot kell fogyasztani ahhoz, hogy rendben legyen az ő mindenféle háztartása.
Örülök, hogyha egy kicsit a konkrétumokra is beszélünk, tehát, hogy a gyerekeknek nagyobb a testfelületük, sokkal jobban párologtatnak, sokkal nagyobb a folyadékforgalom, tehát minél kisebb egy gyereke, relatíve annál nagyobb a folyadékigénye. Ez érvényes a melegben is, tehát, hogy nekik megnő a folyadékigényük, erre figyelni kell. Két módszer van, ez egyrészt nyilván itatni kell őket, a másik pedig az, hogy a nagy melegtől azért védeni kell a gyerekeket, és ez a tudom, hogy milliószor elhangzott, de azt gondolom, hogy érdemes elmondani, hogy 11 és 3 között kisgyereket napra vinni, hát nem nagyon szabad, biztosítani kell azt, hogy lehetőleg árnyékban legyen, vagy valami olyan helyen, ahol nem éri direkt hőhatás. De ezt mindenképpen meg kell tenni. A másik pedig az, hogy nyilván, hogyha víz mellett vannak, akkor a víznek van egy ilyen hűtőhatása, az ilyenkor nagyon jó, de a vizeknél pedig arra nagyon fontos figyelni, hogy pici gyereket, tehát mondjuk 2 éves kor alatt semmiképp sem hagyjunk egyedül, akár egy pillanatra se vízben, mert ő náluk így történhetnek tragikus balesetek. Az, hogyha az otthoni kerti medence van, ez ilyen tipegők, bölcsisek, ovisoknál, vagy legyen körbekerítve, vagy figyelje a szülő folyamatosan, mert ott meg így szokott lenni, súlyos alámerülés, vízbefulladás. Kamaszok, ez egy más kérdés, arra már kicsit nehezebb rá.
Igen, ideiglenesen üzemen kívül vannak a kamaszok, úgyhogy velük nehezebb azért.
Hát, vagy esetleg meg...
Érdekes. Igen, de lehet rájuk hatni. Tehát, hogy azért azt nem mondanám, hogy teljesen reménytelen az a dolog.
És hát lehet valamilyen szinten rájuk hatni, tehát itt akkor be is jön a szülői felelősség. Tehát, hogy a szülő az mit tegyen, hogyan figyeljen oda a gyerekre, papoljon, mondja el 857-szer, vagy mit kell olyankor tenni, hogy azért felkészítsük a gyereket arra, hogy Csak óvatosan, köszönöm, amikor elmegy kérdés, otthonról.
Köszönöm ezt a kérdést, ez már pedagógia inkább, mint sürgősség. De fontos. Meg meggyőződésem, hogy az, hogy elmondjuk százszor, az nem a legjobb módszer. A példamutatása lényeg, hogyha egy gyerek abban nőtt föl, hogy a szülei is bukósisakban bicikliznek, amikor elmennek hétvégente, akkor ő neki ez természetes lesz. Hogyha nem ezt látja, akkor ez nem lesz természetes. Ő már pedig a gyerekek folyamatosan mintavételeznek, folyamatosan azt nézik, hogy mi mit csinálunk. Van egy olyan vizsgálat, ami arról szól, hogy az agresszíven vezető szülőknek a gyerekeik is sokkal, hát finoman szóval sportosabban.
Eszembe jutott egy kérdés ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, nem tudom, hogy van-e ilyen vizsgálat, vagy megfigyelés, hogy ugye mi is túléltük valahogy a 70-es, 80-as éveket, bukósisak nélkül, mindenféle védőfelszerelés nélkül, félrejtés ne essék, tök jó dolog, hogy óvjuk a gyerekeinket, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél kevesebb sérülést szerezzenek be. Ettől függetlenül ez nem fordulhat a visszájára, nem lesz egy ilyen rettegés a gyerek élete, hogy folyamatosan reagatunk mindenféle ilyen védőeszközt, és tulajdonképpen hol húzzuk meg a határt, vagy hogy kommunikáljuk ezt, hogy ezt nem azért kell felvenni, ezt a bukósisakot, fiam, mert borzalmasan veszélyes biciklizni, hanem azért, mert hogyha véletlenül történik egy baj, akkor ne legyen nagyobb baj, mint amely feltétlenül szükséges. Szóval van egy ilyen dolog a fejemben, hogy egy kicsit olyan szabadságvesztés szaga is lehet ennek a dolognak, és nem akarom ebbe az irányba elterni a dolgot, de lehet, hogy ezen is érdemes egy picit beszélgetni.
Hát akkor egy nagyon fontos kérdést boncolgatunk jelen pillanatban. Én ezzel maximálisan egyetértek. Az, hogy elmegyünk nyaralni, meg az, hogy valaki biciklizik, az nem arról szól, hogy csak éljük túl. Nem. Az arról szól, hogy mozgunk, az arról szól, hogy ez egészséges, arról szól, hogy jó együtt lenni, arról szól, hogy az egész az nagyon-nagyon fontos számunkra. Túléltük a 70-es éveket, meg ki a 80-asat, ki a 60-asat, ez igaz, de azért ne vegyük el a világtól, hogy fejlődhet. Azért lehetnek olyanok, amiket akkor úgy gondoltunk, most pedig másképpen gondolkozzunk. Én ezt azért nem zárnám ki. Szerintem a fontos és a kulcs momentum az az, hogy szorongássá válik ez az egész, vagy túlhangsúlyozódik-e, de hát ebben azért lehet egy értelmes határt tartani.
Igen,
ettől önkontrolla.
Erre próbáltam rávilágítani, igen, hogy nagyon sokan nem találják meg ezt a határt, és tényleg egy ilyen rettegés lesz a gyerek élete.
Hát, ez is egy nagyon nehéz kérdés abból a szempontból, hogy ez azért egy rétegnek az attitűdje, akik a szorongásaikat így rávetítik a gyerekre. Ezért látjuk a sürgősségben nem csak balesetek kapcsán, hanem betegségek kapcsán is, hogy ez azért egy létező dolog. Azt lehet erre mondani, hogy ha valaki azért megtette azokat a fontos óvintézkedéseket, akkor utána dőljön hátra. Tehát, hogy az van, hogy el kell fogadnunk, hogy némi kockázattal akkor is fog járni minden, amit csinálunk az életben, ha bármit csinálunk. Tehát, hogy nem lehet ezt minimalizálni, nem lehet nullává tenni ezt a kockázatot, ezt meg el kell tudnunk fogadni. A szülőség szerintem pont erről a felelősségvállalásról szól, pont annak az elfogadásáról, hogy nem tudok 100%-os lenni.
Találtam egy tök jó példát erre, és akkor vissza is kanyarodunk a példamutatásra. Nekem azt mondták annak idején, amikor gyerekem lett, és hát végül is ráéreztem magamtól anélkül, hogy mondták volna, hogyha a gyerek valamit rosszul mond, tehát tanulja a beszédet, mert már karatjod össze-vissza, mi valamit rosszul mond, akkor nem azt kell neki mondani, hogy kislányom, kisfiam, te ezt rosszul mondtad, így kell mondani, hanem egyszerűen csak ismételjük el helyesen, ahogy azt mondani kell. Tehát, hogyha felveszük a bukósisakot, akkor azt nem kell megindokolni, hogy miért veszük fel a bukósisakot, felveszük a bukósisakot, és egyértelmű, hogy így megyünk el biciklizni. És akkor nincs a rettegtetés benne, hanem egyszerűen az van, hogy megyünk biciklizni, tehát bukósisakot veszünk fel. Azt hiszem, hogy ezt így tudom legjobban leírni. Nem kell, hogy egyetértsen velem, csak...
De egyetértek, de azért lehet, nem?
Lehet, persze. Jó. Persze, mindent lehet.
Még egy kérdés eszembe jutott, hogy nekem voltak olyan osztálytársaim, miatt ez nem most volt, akik elkezdődött a nyári szünet, és mondjuk eltörte a kezét.
De jó
az. És akkor mondta a szegény anyuka, hát na fiam, akkor az egész nyarad így telik majd gipszben, meg hát nyilván azért a környezetünkben van ilyen. Mennyire jellemző egyébként, hogy így a nyár kezdetén, vagy így a nyári időszakban a gyerekek eltörik kezüket, lábukat?
Néhányan. De
azért szerencsére nem mindenki.
Nem. Igen, igen, igen. De szerintem mindannyiunknak volt olyan szájtása, aki törött kézzel ment el táborba, vagy valami ilyet csinált.
Minden azért, egyes nyáron.
Ez, azért, ez benne van. Ez abszolút benne van. Igen.
Nagyon szépen, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és beszélgettünk a nyári gyermekbalesetekről. Egy csomó minden érdekességet megtudtunk, és az a lényeg az, hogy legyünk példamutatóak ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Kellemes hétvégét!
Szép napot!
Az iménti percekben dr. Krivácsi Péterrel, a Szemmelweis Egyetem egyes számú gyermekgyógyászati klinikájának sürgősségi betegellátó osztályának vezetőjével, a KNTH gyógyvarás zsűri tagjával beszélgettünk a nyári gyermekbalesetekről.
Köszönjük, Szabi, annyira szépen mondtad el.
Gyönyörű volt.
Jönnek a hírek előtt a némi reklám, 8:59, ha jó reggelt mindenkinek!
Jó reggelt!
Jó reggelt!